İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Szacsvára kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Régyhez tartozik, melytől 7 kilométerre délkeletre, a Bodzafordulói hegyek között a Szacsvapatak felső völgyében fekszik. Területe ősidők óta lakott, a Szacsvapatak völgyében a jobboldali hegylánc egyik csúcsán állott vára, melynek jelentős maradványai még láthatók. A vár a 13. században épülhetett, és a határvédő várrendszer része lehetett. A reformátusok által lakott falucska műemléktemploma kívülről késő barokk stílus jegyeket őriz. Mai alakját az 1818-1827 között végzett átalakításokkor nyerte. Ekkor bontották le a középkori szentélyt, amelynek helyén és talán alapfalán az 1824-ben épült torony áll. Ezekben az években nyújtották meg nyugat felé a templomhajót, építették a déli bejárat elé a mai portikuszt és emeltek kőből támpilléreket a hajó négy sarkához. A 19. század elején végzett átalakítási munkálatok során szerencsésen megőrizték az 1761-ben készült festett kazettás mennyezetet, amelynek 60 négyzetre osztott tábláján a kor jellegzetes virágdíszeit és egy-két figurális ábrázolást láthatjuk. Ezt a templomot a művészettörténeti szakirodalom sokáig a virághímes mennyezetének köszönhetően tartotta számon, de 2000-ben Jánó Mihály művészettörténész és Kis Lóránt falképrestaurátor a hajó belsejének északi falfelületén a szószékkorona és az orgonakarzat magasságában egy 14. századi alfreskó technikával készült falfestmény töredéket tártak fel. A 150x40 cm-es méretben föltárt festett falfelületen a középkori magyar falfestészet sajátos ikonográfiai témájának, a Szent László legendának úgynevezett üldözés jelenete látható. A falfestmény töredék előbukkanása azt a helyi szóhagyományt látszik megerősíteni, miszerint a mai templom helyén egy korábbi középkori kápolna állt. Innen származik a Szacsvai család, melynek számos neves tagja itt született.
Az 50-es évektől nincsen önálló lelkész a Szacsvai Református Egyházközségnek.
A fiatalok nagyjából eljárnak vagy Külföldre, vagy Szentgyőre. Az falu nagyon nincs megélhetőség.
Gyerekek vannak, és szaporodunk ilyen szempontból, ami örvendetes.
Sokan voltunk testvérek, 8-an.
Bronzkori maradványokat találtunk. Nagyon hosszú időn keresztül lakott volt a terület.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Réti Kovács András Fúvós Egyesület zenekara játszik. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Dezső László Levente vagyok, Szacsva beszolgáló református lelkipásztora, Egerpatak parókus lelkésze.
Mindig az egerpataki lelkész szolgált be Szacsvára, vagy voltak idők, amikor máshonnan járt ide a lelkész?
Az 50-es évektől nincsen önálló lelkésze a Szacsvai Református Egyházközségnek. Többnyire az egerpataki lelkészek szolgáltak be, végezték a mindenkori szolgálatot. Volt, amikor a környező más falvakból is, viszont többnyire.
De az 50-es évekig volt helyben lakó lelkész? Kész.
Igen, jelenleg is a Holt Papilak épületében vagyunk, amit az előző rendszerben elvettek. Sajnos romos állapotba kaptuk vissza. Ezt próbáltuk egy kicsit felújítani, gyülekezeti teremmé varázsolni, hiszen templomunk felújítás alatt áll, egy komoly projektben vagyunk benne, és addig, ameddig a felújítás és az új épületek meg lesznek, addig a Holt Papilak épülete szolgálja a közösségi helyet.
Az 50-es évek utántól miért nincsen lelkész? Megfogyatkozott a gyülekezet, vagy már nem akar senki itt lelkész lenni, vagy mi a magyarázat erre?
Többnyire valószínűleg az első a helyben lakás kérdése, hiszen nem volt szolgálati lakás, nem volt ahova a lelkész családot elszállásolni. Azt is lehet látni, hogy a gyülekezet kicsiny. Ennek bizonyos értelemben gazdasági okai is vannak, hiszen minél kisebb egy gyülekezet, annál nagyobb terhet jelent maga az intézménynek a fenntartása, hiszen bármennyire is nem akarunk, így is kell gondolkozzunk, amikor egy intézményt, egy jogi személyt fent kell tartani, és azt üzemeltetni is kell.
Jelenleg hány hívet pásztorol itt Szacsván?
Jelen pillanatban 110 lelket számlálunk, akik zömében helyben lakók. Nagyon kis hányada az, ami még a környező városokban lakik, viszont hazahúzza szíve, és itthon látja majd a jövőjét, és így gyülekezetileg is szeretne hazatartani.
Vannak fiatalok is, vagy előregedő közösség?
Vannak fiatalok, vannak helyben maradók, ami örvendetes, van beköltözés. Tehát mondhatom azt, hogy egy színes közösség jelen pillanatban. Az itt maradottak, a hazaköltözők, vagy éppen a beköltözők egy nagyon színes közösséget alkotnak. Gyerekek vannak, és szaporodunk ilyen szempontból, ami örvendetes, viszont még mindig kicsiny a létszámunk. Lehet, hogy ez a falu adottsága is, területe, meg sok minden befolyásolja.
Akik beköltöznek, azok megtalálják a közös hangot az őslakósokkal?
Úgy érzékelem, hogy igen. Megtalálják azt a hangot, amin együtt lehet élni, és ez a legfontosabb az én véleményem szerint, hogy legyen az itt levőkben is egyfajta befogadó készség, és az érkezőben is legyen egy olyan nyitottság, amivel érkezik egy közösségbe.
Régóta pásztorolja a szacsvai híveket?
2016. júliusa óta vagyok Szacsvának a beszolgáló lelkipásztora. Azóta sok mindent megéltünk, sok mindent újraindítottunk, közösséget szervezünk, hiszen, ahogy az előbb is említettem, falakat is javítunk, viszont annak vagyok a híve, hogy a falakat élettel kell megtölteni, hiszen azok élettelen állapotban csak falak maradnak. Ha közösség van benne, és élet van benne, akkor tudják igazán betölteni azt a szerepet, amire szánták valójában.
Esketési szertartást kellett tartani?
Keveset viszont volt, aminek nagyon örvendek, ugyanúgy keresztelés is. Az elmúlt időben kevés volt a temetés, aminek végképp örvend az ember, hiszen a temetés az mindig egy szomorú dolog, nem csak a családnak, hanem maga a közösségnek is, pláne egy ilyen kis közösségnek, ami mi képezünk. Az esketésnek kiváltképpen, főleg a mai kornak az ideológiái közepette, kimerem mondani, hogy végképp örvendünk, hiszen ifjakban az a tudat érik meg, és az az elszántság, hogy arra a szövetségre, amit ők megkötnek, az Úristennek az áldását is kérik. Nagyon jó beszélgetéseink vannak előtte az ifjú párokkal, ami úgymond jegyes beszélgetés, de lényegében kitérünk az életnek a különböző pontjaira, nyitottak, minden téren tudunk beszélgetni.
Ezek a fiatalok itt képzelik el a jövőt, vagy összeállnak, de ők is kimennek külföldre dolgozni, és talán évek múltán térnek haza, vagy haza se jönnek?
Az, hogy hol képzelik el az életüket, az mindig relatív. Tehát a kezdés az mindenkinek nehéz, ezért van, aki külföld fele tekint, viszont folyamatosan azt látom, hogy igen, hazanéznek, és hazakészülnek. És szerintem ez a legfontosabb, hogy hol van a szívük, hol van a jövendőbeli elképzelésük. A kezdést azt valahol el kell kezdeni, lehet, hogy tőkegyűjtésre mennek ki külföldre, lehet, hogy most épp a város az, ami meghatározó. Beszélek itt most a gyermekvállalás szempontjából, a munkahelyek szempontjából, viszont örömteli az, mikor az ember azt látja, hogy tényleg haza tartanak, és mindenki ragaszkodik valamilyen szinten a faluhoz.
Itt Szacsván van óvodai oktatás, iskolai oktatás?
Egy pár éve sajnos nincsen. Gyereklétszám véget, bezárásra került, Egerpatakra és a Rétyre viszik le a gyermekeket.
Itt a parókia szomszédságában egy nagy építkezés zajlik. Mi lesz ebből a három épületből álló együttesben?
Mondjam azt, hogy érdekes és csodálatos helyzet, amiben vagyunk. Hiszen azzal kell kezdjük az egészet, hogy 2017-ben újra előjött a templomban a könnyező házigomba, annak következtében a padlót el kellett távolítani, különböző statikai gondok jelentek meg a templomon, és akkor elkezdtük a dokumentációnak az összeállítását, elkezdődött a harc, mondhatom így is, hiszen ez egy hosszú folyamat volt, ameddig engedélyeztetni tudtuk a templomnak a javítását. Igen, ám, de nem volt erre keretünk, hiszen egy A-kategóriás műemlék templomot javítani, ami a 14. században épült eredetileg, falképeivel, a 18. századi gyönyörű szép kazettás mennyezetével, ez egy akkora anyagi teher, amit egy 110 lelkes közösség nem tud felvállalni, és egyszerűen nem látja azt, hogy miből lehetne. Ennek következtében rengetegen álltak mellénk támogatóként, helyi önkormányzattól kezdve, a megyei önkormányzat, egyházkerületünk vezetése is pozitívan állt hozzá, és amennyiben tudtak, mindenben támogattak. Környező vállalkozók besegítettek abban, hogy a dokumentációt el tudjuk készíteni. Mikor készen lett a dokumentáció és az építkezési engedély, akkor néztük, hogy most akkor miből fogjuk ezt kivitelezni. Én is kezdő lelkészként, őszintén megvalva, félelemmel álltam ez a kérdés előtt. És akkor jött a javaslat és a lehetőség, lehetőség, hogy az úgynevezett Penerere programba bekerüljünk és merjünk pályázni ott, hogy a Szent László út keretében pályázunk meg egy keretet, amivel a templomot fel tudjuk újítani. Ez a keret akkora volt, hogy tovább kellett gondolni. És az új építkezés, mondjam azt, hogy az ára, de örömteli helyzete, hogy a templomot is tudjuk újítani, így a templom felújítással karültve egy látogatóközpontot építünk, egy vadonatúj háromépületes komplexumot, ami különböző szerepet fog betölteni úgy a gyülekezet életében, mint az egész falu közösség életében. Három része van, ahogy már említettem, az első az maga a látogatóterem és a bemutatóterem. Oda egy állandó kiállítást szervezünk, úgy a falu, a templom, mint a környék és a község történetéről, megalkotva minél interaktívabban, a mai kornak megfelelően. A második épületben lesz egy konferencia központunk, az lesz a gyülekezeti központ is, hiszen téli időszakban az fogja a gyülekezeti központ feladatait is ellátni, míg a harmadik épület a szálláshelyeknek lesz kialakítva. Úgy tervezzük, hogy pótágyakkal, meg minden felszereltséggel kellő módon, tehát a mai kornak megfelelően legalább egy osztálynyi gyermeket tudjunk elszállásolni, de nem csak őket, persze az ide látogatókat is szívesen el fogjuk szállásolni, viszont szeretnénk gyerekprogramokba gondolkozni, a környező városok gyermekeit megszólítani, különböző nyári foglalkozásokat, vakációs foglalkozásokat létrehozni. Még egyelőre a tervek és az elképzelések kidolgozás alatt vannak, de oly módon ezeket elkészíteni, hogy a hagyományos, a falusi életet, a régi kornak a tudását bemutatni, megismertetni a gyerekekkel, és ha lehet, minél természetközelibb helyzetbe hozni őket.
Nehéz volt ideig eljutni, mert most már állnak az épületek, rövid időn belül készen is lesznek, mert ha ásunk egy ásonyomot, rögtön találunk valami régészeti tárgyat. Ilyen akadályok voltak-e, hogy a régészek is kellett ott áskálódjanak, aztán a műemlékvédők jöttek, mert mindenki beleszólott a mi tervünkbe?
Amikor A-kategóriás műemléket újítunk, vagy annak a környékén építkezünk, akkor meg kellett én is tanuljam azt, hogy ezzel számolni kell. Hiszen olyan történelmi dolgok jöhetnek elő, amikről esetleg nem tudtunk, vagy éppen más jobban ismerte a helyzetet, mint mi jelenlevők és itt élők, és ez valahol szép, és valahol ijesztő. Ijesztő olyan szempontból, hogy amikor előkerül a földből egy bronzkori kerámia darab, és arról van szó, hogy egy egész területet fel kell tárni, akkor az ember megijed. Megijedtem én is, hogy mindezt mi hogy és miből fogjuk megvalósítani. A másik oldalon pedig gyönyörű, és az egész projektre ki tudom jelenteni, hogy olyan szempontból gyönyörű, hogy nagy az Úristennek a gondviselése, és folyamatosan a küzdő ember mellé olyan társakot, olyan segítőket állít, akik tényleg segítik és támogatják a munkáját. Gondolok itt akár püspökurunkra, gondolok polgármester úrra, gondolok megyei tanácsvezetésre, a Székely Nemzeti Múzeumnak a munkatársaira, művészettörténészekre, bárkire, aki csak egy jó szóval is, ha mellénk állt, és ha nem tudott is anyagilag, viszont ilyen ambivalens érzések vannak az emberben, mikor erről beszél. Találtunk Szacsván is, hiszen a C3-as épület, ami a szállás lesz, annak a nyomában találtunk egy bronzkori cserépdarabot, és annak következtében el volt rendelve az épület teljes fundamentuma alatti részének a feltárása, és nagyon érdekes dolgokat találtak a Székely Nemzeti Múzeumnak a munkatársai, akiknek ezúton is megköszönöm a munkájukat, hiszen nem csak a szakmai munkát végezték el, hanem az elmúlt időszakban, mióta együtt dolgozunk, egy olyan szemléletet hoztak közel hozzánk, hogy ismerjük meg azt, ami volt előttünk, akár a településünkön, amíg a feltárás ment, folyamatosan oktattak, és nem kioktattak, folyamatosan tanítottak, és tanulni lehetett folyamatosan.
És amit találtak, az hová kerül? A Székely Nemzeti Múzeumhoz?
A Székely Nemzeti Múzeumnak a gyűjteményét képezi, hiszen ugye a jelenlegi jogszabályok szerint minden földben talált dolog az az állam tulajdona. Ezek feldolgozásra várnak, a jelentés az elkészült, megkaptuk a kellő engedélyeket, hogyha az épületeket tudjuk építeni, folytatni a munkát, viszont ezeknek még a későbbi értelmezése az még hátra van.
Szóba került már a református templom, A kategóriás emléktemplom, és most éppen felújítás alatt van. Sok érdekességet felfedeztek ebben a templomban is. Mi az, amiről eddig nem tudtak, de most úgy szembesültek, hogy jé, még ez is itt van ebben a templomban?
Tudtunk a Szent László freskóról, és kezdjük talán azzal, hiszen a Szent László freskó maradványa, ugye részlete, az üldözési jelenet az, ami minket a Szent László útba besorolt. Amellett tudtunk a Szent Erzsébet gyógyítási jelenetének a részéről, de amikor elkezdődött a templomban a belső felkép feltárás, akkor egy Jézus lábat, szentelési kereszteket találtunk, különböző festett vakolat darabokat. Sajnos nem tudjuk, hogy mikor, de valamikor eltávolították ezeket a freskókat, ami lényegében bizonyítottunk azt, hogy a templom belülről teljes mértékben festett volt a 14. században, úgy készül el. Ami viszont hatalmas meglepetést képezte, amikor a külső vakolat leverésre került, az északi falon egy boltíves valami, fogalmazzunk egyelőre így, kirajzolódott, és lelkészként újjongtam, mondtam, hogy megtaláltuk a sekrestye ajtót. És akkor kezdték a szakemberek magyarázni, hogy ez nem lehet a sekrestye ajtó, mert az máshol kellene legyen, a belső felén a falnak nem látszódik, pont egy szentkelési kereszt, ha jól tájolom, akkor van a belső felén, és akkor Szakács Tamás falkép restaurátorral neki kezdtünk kibontani. És itt jött az igazán nagy meglepetés, amikor egy királyi arc a bélés részen, amit egy imádkozó fülkének neveztünk egyelőre, ott megjelent, és a király a szép kék szemével, hiszen kék szemmel szépen meg van festve, szembenézett velünk 700 év távlatában. Elkezdődött a további kibontása a fülkének, és úgy néz ki, hogy egy olyan kompozíciót találtunk, amiben van egy királyok imádása, egy királlyal megjelenve, mikor Szűz Mária bemutatja a megszületett Jézust a napkeleti bölcseknek. Felül egy Jézus arccal találkozunk, és itt jön Boér Ilkának a megfejtése és Jánó Mihálynak a megfejtése, ahogy egy másik részletében pedig ennek a fülkének egy Hitetlen Tamás ábrázolással találkozunk. Mindez azért is szép és furcsa, és egyelőre megfejtetlen tény, hogy ez a templom északi falán jelenik meg. A fülke mellett pedig egy több alakos kompozíciónak a maradványait találtuk meg, és nagyon úgy fest, hogy bizonyítható, hogy a templom külső fele is teljes mértékben festett volt az eredeti állapotában.
Mit mondanak a szakemberek, mert ritkán hallok ilyenről, hogy a templomok az északi falán is freskókat találjanak. Ez normális volt abban az időben, vagy valamilyen rendkívüli ez az északi oldalnak a megfestése?
Teljes mértékben érthetetlenül állunk, és állnak a szakemberek is ez a kérdés előtt. Teljes mértékben szokatlan az, hogy az északi oldal ennyire díszített legyen, hogy egy ilyen fülke el legyen ott helyezve. Van egyelőre egy hipotézis felállítva, hogy megtörténhetik, hogy ez volt a templomnak a látható oldala, amikor megközelítették a templomot, vagy éppen a másik elmélet, hogy egy zarándokútnak lehetett a templom a része. Én ezt olyan mértékben tudom elfogadni, hogy belül a Szent Erzsébet freskón is találunk különböző monogram bekarcolásokat. Előre nem tudtam hova tenni a bekarcolásokat, és akkor mondta Jánó Mihály művészettörténész, hogy az akkori korban, ha nem is teljes mértékben elfogadott, de valamilyen szinten jelen volt az, hogy ha valaki elzarándokolt egy szentnek a képéhez, akkor jelezte azt, hogy bekarcolta a monogramját. Úgyhogy ilyen szempontból el tudom fogadni ezt a tényfelállítást is, vagy éppen hipotézis megfogalmazást. De tény is való, hogy egyedi dologra bukkantunk a Szacsvai templom keretében ebben a kérdésekben, amiknek még további kutatások fogják megmondani talán a jelentőségüket.
Hát, hogyha mindenki bekarcolta a monogramját, akkor egy idő után nem tették tönkre azt a falfestményt?
Nem mindenki karcolta be, hanem egy pár darab van, vagyis a mostani helyzetben egy pár darab van megmaradva, évszám is van bekarcolva, nem mindenki, maradjunk ennyiben.
Én, ha jól tudom, majd kazettás lesz ez a mennyezet. Most éppen a kazettás mennyezetet restaurálják Szovátán.
Kiigazítanám a kérdést, nem lesz, hanem volt, és az is marad. Hiszen 1761-ben készül a Szacsvai templomnak a kazettás mennyezete. A Barátosi Kovács nevezetű asztalos mester készíti, akinek a munkáját, azt lehet akár a Barátosi templom karzatán látni, vagy éppen a Martonfalvi templomnak a felében. Most a teljeségig igénye nélkül említem meg csak ezeket, hiszen több munkája fent maradt, és gyönyörű munkája maradt fent a mesternek. Egy olyan kazettás mennyezetről beszélünk, ami soha nem volt átfestve, nem volt hozzányúlva, hanem 1761 után a tavalyi esztendő volt az, amikor mi azokat eltávolítottuk, és ezt tegyük idézőjelbe a helyükről, hiszen a restaurálási folyamat, a konzerválás ezt megkövetelte. 64 kazettából álló kazettás mennyezet díszíti a szacsvai templomot, aminek érdekessége az, hogy nincsen két egyforma kazetta, nem külön készítik el a kazettát, hanem lepadolt részeket festenek meg, és utána az osztólécekkel osztják fel lényegében a kazettákra. Ez olyan szempontból is fontos volt, hogy amikor az osztólécek lekerültek, megjelent az eredeti festés, az akkori gyönyörű, impozáns, élénk színek, amivel mondhatom azt, hogy pompázott a templom. Most Szovátán Mihály Ferenc és csapata restaurálja jelen pillanatban, gyönyörűen haladnak a restaurálási munkálatokkal. Nemrég kaptunk beszámolót, képes beszámolót róla, voltunk a presbitérium pár tagjával is meglátogatni a kazettás mennyezetet, és el tudom mondani, hogy valami gyönyörű szép dolog fog visszakerülni. A másik, ami még a fa munkát érinti, hogy nem csak a kazettás mennyezetet, hanem az összes fa munkát, fa elemet restauráltatjuk a projekt keretében belül Mihály Ferenccel és csapatával, egy 1750-es urasztalát, ami visszakerül a templomba, persze a kellő védelemmel, ugyanúgy a szószék korona, ami megint egy kicsit ilyen ritkaság legalábbis itt a környéken, hogy hétszögből van összerakva, nem párosan alkotják a szögek a záródás. A karzatnak a borítása és a padvérteknek és a borítása az valamikor festett volt. Én úgy fogalmazok, hogy tulipán mintás, persze az akkori kornak megfelelően díszítve. Persze ezek későbbiek, mint a kazettás mennyezet, viszont az 1920-as évek körül ezeket lefestették olajfestékkel. És most a restaurálási folyamatban azokat is megpróbálják visszahozni az eredeti állapotukra, megvannak, elég szépen látszódnak, és az olajfesték eltávolításával, a restaurálással szerintem egy szép képet fognak alkotni majd a templom belsőről.
Orgona volt a templomban? Azt is kell restaurálni?
Tudomásom szerint nem volt orgona a templomban, harmóniumunk van, amit jelenleg itt a volt papírképületében őrzünk, és az vissza fog kerülni a karzatba.
Ülésrend van itt Szacsván, vagy azért ez már kiment divatból?
A környékbeli falvakhoz hasonlóan nálunk is megvan a nők oldala, nők ajtaja, a férfiak oldala, megvan, hogy hol ülnek a gyermekek. Persze, ha ennyire szigorú, hogy családok helye, mint a régi időkben volt, hogy nem tudom melyik családnak a padja, ez már nincsen meg. Mondjam azt, hogy szerencsére, hiszen a vitákat is így el lehet azért kerülni, hanem örvendünk mindenkinek, aki felkeresi akár a templomot, akár most az imaházat is, bármelyik bibliaórás alkalmunkat, hiszen azokat is, hogy újraindítottuk, látjuk azt, hogy közösségformáló erővel bírnak.
Most, hogy restaurálják és felújítják ezt a emléktemplomot, sírokat találtak környékén a templomban, mert híres volt a Szacsvai család, például nekik a sírjuk az itt van valahol, meg van jelölve?
Szacsvai család sírjáról nem tudok, viszont a templom környékén a kornak megfelelően, és ezt most ki tudjuk jelenteni, hogy a kornak megfelelően bárhol is leásunk, biztos, hogy sírt találunk. Az elmúlt időszakban a régészek és a múzeumnak a munkatársai felügyelete mellett bármilyen talajmunka volt a templom mellett, jelen voltak és felügyelték a munkálatot, sőt kutatási szelvényeket is nyitottak. Rengeteg temetkezési helyet találtunk, kezdve a volt sekrestye helyén, ahol egy felnőtt és egy gyermek a csontjait találtuk meg, de bárhol a templom déli felén temető fele vonuló helyén, bárhol ástunk, biztos, hogy temetkezési helyet találtunk.
A templom északi felén, ott a torony mellett van egy falmaradvány, vagy kövek vannak. Azt tudják-e már, hogy az mi volt ott? Egy fal részlet, járda részlet, kerítés, vagy mi az?
Az 1300-as években, ahogy említettem, a 11. században épül a szacskai templom, akkor nincsen tornya, hanem a jelenlegi tornyot azt az átépítéskor a szentély helyére építik fel. Lebontják a szentélyt, lebontják a sekrestyét, így átalakul a templom, később megnyújtják a templomot az északi oldalon, egy sokszög záródást kap, így lesz teljes, vagy mondjam így, hogy inkább reformátusabbá a templom. Viszont mostani ásatások során megtaláltuk és a volt ásatások során is, hiszen azt is meg kell említeni, megtaláltuk a szentélynek a nyomvonalát, ahonnan a köveket kibányázták. Aztán a friss ásatásokkal előkerült a sekrestjének is a nyomvonala és a falának bizonyos része, és most a tereprendezéskor találtunk egy falrészt, ami egyelőre kérdéses, hogy egy második vagy átépített sekrestjének a nyomvonala, egy osszáriumnak a nyomvonala, ezt még nem tudjuk, ez a következő kutatásoknak lesz a kérdése és a megválaszolandó feladata.
Valamilyen utaló nyom van, hogy a templom egy előző templomnak az alapjaira épülhetett valamikor, vagy ennyire azért nem kutattak mélyen?
Templomról nem tudunk, viszont ami érdekesség az, hogy az északi oldalon a megtalált fülke mellett pár centivel, mondjuk így, nyitottak a régészek egy kutatási szelvényt, és abban egy bronzkori háznak a sarkát találták el, tehát több valószínű, hogy egy lakott település volt már abban az időben is a templom helye, sőt, mi több, ugye az új építkezésen is bronzkori maradványokat találtunk, újkori dolgokat találtunk, elmondhatjuk azt, hogy nagyon hosszú időn keresztül lakott volt a terület.
Mikorra készülnek el? A templommal, itt ezzel a komplexummal?
Reméljük, hogy minél hamarabb fogalmazzunk így, de a tervek a következőképpen szólnak. A kivitelezési szerződések jelenleg július 31-ig tartanak. A pályázati szerződésünk véget voltunk kénytelenek módosítani ilyen szempontból a kivitelezési szerződésen, hiszen a támogatási szerződésünk az október 22-én jár le. Reméljük, hogy arra készen leszünk. A kivitelezők olyan ütemben dolgoznak és haladnak, hogy minden reményünk megvan arra, hogy megleszünk, de a PNRR-i programnak a kivitelezési végső fázisa lényegében az 2026 júniusa. Addig biztosan, hogy megleszünk, de reméljük, hogy minél hamarabb. Várunk mindenkit ezekben az épületekben, nem csak turistaként, hanem azért tegyük azt is hozzá, hogy mindenek előtt a templom az templom, a lelki feltöltődésnek a helyszíne, de turista szempontból is várunk mindenkit, hiszen gyönyörű dolgokat tudunk megmutatni. Addig is ajánlom mindenkinek a figyelmébe a közösségi médiát, ahol mind a két nyelven fent vagyunk. Külön a projektnek van egy román nyelvű oldala, az egyházközségnek pedig egy magyar nyelvű oldala, és tudom ajánlani az úgynevezett Romania Attractiva applikációt, amiben mi is jelen vagyunk a Szent László út részeként, de Erdélyből nagyon sok műkincsünk, épített örökségünk jelenik meg, a kasztromok útjával kezdődőleg, a kastélyok útja, a kúriák útja, a Szent László út, és sorolhatnám a 12 turisztikai útvonalat. Én arra biztatok mindenkit, hogy ne csak minket, hanem mindezeket a helyeket is keressük fel, és találjuk meg az épített örökségünknek a kincseit.
A Marosvásárhelyi Rádióban falu műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Török Dóra vagyok, szocsvai lakós, fiatalok iskolába járnak óvoda, ami sajnos nem nálunk van, hanem a Réti körzetbe. Van előkészítős óvodás, iskolás, felső tagozatú, nagyobb liceumos. A felnőttek ők legtöbb része eljár a munkába. Én itt Szacsán dolgozok, az APS cégnél. A fiatalok nagyjából eljárnak, vagy Külföldre, vagy Szentgyőre. Az falu nagyon nincs megélhetőség.
Gazdálkodni lehet.
Hát gazdálkodni lehetett, de most már az se lehet.
A vadveszély miatt?
Vadveszély is, meg nincs megfizetve. Egyszerűen nem éri meg. Azt szoktuk megtermelni, ami belefér az időnkbe is, meg megengedi a lehetőség.
Mindennapos a munkája, vagy ez időszakos?
Mondhatni mindennapos.
Nincs könnyű dolga, mert itthon is kell teljesíteni, ott is, két-három helyszín között kell ingázzon.
Próbáljuk beosztani az időnket, mikor kevesebb marad itthon, mikor több. Szeretjük a munkánkat. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget is, hogy így Szacsván meg tudjuk csinálni, és tudunk járni munkába.
Most nagyon szép a falu képe. 10 évvel ezelőtt itt jártam, és akkor még köves út volt, meg egészen más volt minden. Most nagyon szépen le van aszfaltozva, közművesítve van. Én azt látom, hogy a porták is rendezettek, tehát jó gazdaember lakja ezt a Szacsvát.
Az utat azt köszönhetjük a Réti polgármesterhivatalnak. Mi se gondoljuk, hogy ezt megértük. Nagyon jó haladás volt, az biztos.
Gondolom, hogy ennyi munka mellett olyan sok ideje nincsen szórakozásra, vagy falukázni, de itt még divat-e az, hogy a fiatalok is összeülnek, az idősek is összeülnek, mert régebben bizonyára itt is működött az, hogy ha volt egy olyan periódus, mit tudom, betakarodás után, akkor beszélgettek az emberek, kalákáztak az emberek, megbeszélték a világ nagy dolgát. Ez ma még megvan-e? Vagy mindenki, ha hazakerül, akkor próbálja elvégezni az itthoni munkát, és esetleg marad a rádió vagy a televízió szórakozásnak.
Elég kevés idő jut szomszédra, barátra, családra, bár annyi, amennyi össze tudunk hozni a szabadidőből. Kevés jut, de próbáljuk azért, mint szomszédok, egymást meghallgatni, vagy beköszönni. A gyerekek is kevéssen tudják azt elmondani, hogy összeülnek mindezelőtt is, hogy történt már mind a mikorunkban is. Mert iskolába járnak, mindenki le van foglalva, sokat tananyag. Próbáljuk azért betartani, ami még egy kevés hagyomány van, de eléggé rosszul megy már azt betartani, mert mindenkinek kevés az ideje, sajnos.
Például ünnepek előtt még bálokat szerveznek, hogy akkor legyen egy lehetőség a közös szórakozásra? Vagy már ez is kiment divatból?
Az iskola szokott inkább szervezni, ilyen farsangi bálokat. Úgy nagyon nem volt a faluba itt nálunk Szacsván csinálva mostanában fiataloktól, mint születi bál, vagy ilyesmi sajnos. Az iskola szokott.
Vannak beköltözők is. Az utóbbi időben vettek telket meg idegenek is. Ők mennyire találták meg a közös hangot az őslakósokkal? Együtt is szerveznek programokat, vagy mindenki az ő baráti körével inkább?
Inkább mindenki az ő baráti körében. Vannak olyanok is, akit nem is ismerek még, de így akiket a közelben, a szomszédságban ismerek, meg vettek telkeket mindenkivel, bár annyira, hogy beköszönünk, meg megkérdezzük, hogy hogy vannak, jól vagyunk, tehát...
Fiatalasszonyjal beszélgetek, önt nem csábított a külföld, a nagy világ?
Nem, engem sose csábított. Lehet, hogy jobb megélhetőség lett volna, vagy esetleg nem. Én sose vágytam el.
Sok munkával itt is meg lehet élni, és nyugodt, szép helyen van ez a Szacsva.
Igen, így, ahogy tetszik mondani. Én arra kérem a jó Istent, hogy csak egészséget adjon, és továbbra is így, ahogy eddig csináltuk, tudjuk folytatni a munkánkat.
is pasztor Ibolya.
Ibolyának mivel telnek a mindennapok?
Nekem itthon az állatok, azután megyek édesapámhoz, itt van az unokám, rendezé, 8. osztályos.
Ő hol tanul? Rétyen?
Rétyen tanul, igen.
Készül tovább?
Igen, óvónéni akar lenni, ha sikerül.
Milyen kár, hogy itt már nincsen iskola, nincsen óvoda, ahol esetleg majd a szacsvai gyerekeket oktassa.
Igen.
Régóta megszűnt az óvoda és az iskolai oktatás?
Az már elég rég. Hát ez a Hanika zérosztálytól már Rétyre járt.
És oda leszállítják iskolabusszal a gyerekeket?
Igen, szállítják. Reggel jön, és délután hozza.
Milyen a kapcsolat az unokával? Mennyire kell mesélni a múltról? Ő mennyire mesél a fiatalok gondjairól?
Jaj, ő nagyon szereti a régi dolgokat. Ő érdeklődik, lemen a dédi nagytatájához, hogy mondja a 48-as háborút, ásztett, azt ő nagyon szereti azokat.
Milyen volt itt Szacsva gyerekkorában? Mennyire volt másabb, mint manapság?
Hát nekünk elég rossz volt a gyerekkor. Sokan voltunk testvérek, 8-an, és akkor le kellett járjunk Egerpatakraba, Nagysárba, Hóba, mindenbe, iskolába. És amikor 14 éves voltam, kiártam a 8 osztályt, kellett menjek munkába Szentgyőre, mert édesapám egyedül dolgozott, kezére ashatotta, hogy vegyenek fel a szüktőtődébe az unióhoz.
Önnek is sok gyereke van?
2 kislányom van, 4 unoka.
A testvéreinek is ilyen kevés gyereke született?
2. Egyik leányomnak és 2 soma. És a testvéreimnek? A testvéreimnek van 2 és 3.
Manapság még van ilyen nagy család itt Szacsván, hogy több mint 3 gyerek lenne egy családban?
Hát itt nem hinni.
Itt még divat-e az, hogyha van egy kis ideje, akkor átmegy a szomszédba beszélgetni, vagy megbeszélni a világbaját, hát, vagy ez már nem divat?
Nagyon nem járkálunk. 3-an vagyunk szomszédok, Katika, Veronka, semmi. Ők el vannak menve munkábos, üzletbe.
A férjének kell segíteni, amikor kimegy a mezőre?
Kell, bizony. Meg itthon, és fart vágni, és azt megcsinálni, mert úgy faj a derekos a lába.
És alkalomatán ő is besegít itt a konyhán?
Nem. És akkor sokat megy édesapámhoz reggel, és délbe, és délután, és legtöbbet oda. Itt hagyom az elmét, meg.
Jól bírja még most is magát, 95 évesen, farag, elmondta, hogy éjjel is, mikor eszébe jut, akkor nekiáll farag. Jó, hogyha így elfoglalja magát.
Igen, igen.
Ön nem vágyott el távolabbra? Mert a falusi élet az, azért sok macerával jár.
Nem, sohose.
Miért jó itt élni Szacsván?
Megszoktuk, szeressük. Ez a kicsi csendes falu.
Thank you.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei Szacsván készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Dezső László Levente református lelkésszel, Gál Zsigmond református gondnokkal, idős Berde András fafaragóval, Timár Andrással és Annával, valamint Kispásztor András gazdálkodóval még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra. We'll be right back.